70 éves lett az Alföld folyóirat, ebből az alkalomból a szerkesztőség konferenciát tartotta a debreceni Mélius Juhász Péter könyvtárban. Az érdeklődők a lap történetét felidéző előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken és felolvasó esteken vehettek részt. A program során adták át a több mint 1 millió forint összdíjazású Határ című pályázat díjait is. A riporter Budai Lilla.
Idén 70 éves az Alföld folyóirat, ennek kapcsán konferenciát és díjátadást szerveztek. Erről, illetve az Alföld 70 évéről Szirák Pétert, az Alföld főszerkesztőjét kérdezem. Mit kell tudnunk erről a 70 évről?
Hát a 70 év az egy nagyon hosszú idő, és nagyon nehéz röviden összefoglalni. 1950 nyarán alapították az Alföld folyóiratnak a jogelődjét, még akkor építünk címen. A Rákosi rendszer berendezkedésének az idején az volt a kultúrpolitikának a célja, hogy hát az akkori szocialista-realista irodalmat propagálja vidéki folyóiratok létrehozása által is, és ennek a sorában alapították ezt a lapot. Jellemző, hogy az első számban még azt a hanovistáknak, tehát a munkaverseny győzteseinek ajánlották a figyelmébe. De ez aztán néhány év múltán megváltozott, 1954-ben átkeresztelték Alföldre, azóta Alföld a nevünk, és a szerkesztők mindig minőségre törekedtek, úgyhogy hát igen, jelentős szerzők Szabó Lőrinctől Vörös Sándoron át Oravec Imréig, Eszterházy Péterig nagyon sok mindenki közölt a labban, sőt, kimondottan első alkalommal itt publikált, például ma vendégünk lesz Buda Ferenc, aki 1955-ben publikált először az Alföldben. Sajnos nem tud itt lenni Oravec Imre, ő 62-től publikált itt, de itt lesz az az Acél Géza, aki hosszú ideig főszerkesztője is volt a lapnak, és ő 1967 óta szerzője is a folyóiratnak.
Milyen cél alakult ez a folyóirat?
Mint mondtam, eredetileg kimondottan az úgynevezett népi demokrácia propagandájának a jegyében, de a helyi írók, költők, szerkesztők azok egy idő után igyekeztek erről leválni, és a minőség jegyében egy valódi irodalmi művészeti kritikai lapot szerettek volna szerkeszteni, és ez valóban mondjuk az 50-es évek közepétől kezdve egyre inkább meg tudott valósulni, a 60-as, 70-es években pedig kimondottan országos jelentőségűvé vált a folyóirat. Ugye eleinte csak negyedévente jelent meg, aztán két havonta, és a 60-as évek végétől havilapról beszélünk. Mind a mai napig tulajdonképpen ugyanaz a célkitűzés, hogy egy olyan összeállítást közöljünk minden hónapban az irodalomról, irodalomkritikáról, irodalomtudományról, ami egyedi, és ami tájékoztatja az olvasót arról, hogy éppen mi történik az irodalomban.
Hány főszerkesztő és szerkesztő dolgozott az évek alatt a lapnak?
Hát ezt fejből nem tudom megmondani, nagyon sok. Ugye a honlapunkon, az alföldonline.hu-n adatokban is kifejezzük a folyóiratnak a történetét. Fejből nem tudom megmondani, nagyon sok, de voltak olyanok, akik hosszú ideig szerkesztették a lapot, például a már említettem Acél Géza több mint 30 évig szerkesztője, és negyed századig a főszerkesztője volt az újságnak. Minden korszaknak megvoltak a maga jelentős figurái a szerkesztők és a szerzők körében is.
Hogyan változott maga akár a folyóirat az évek folyamán, illetve az emberek hozzáállása ehhez a laphoz?
Hát ez biztos, hogy sokat változott, hiszen a 70 év alatt magának az irodalomnak a helyzete, a funkciója, az attitűdjei is nagyon sokat változtak. Én azt mondanám, hogy két részre lehetne talán bontani ezt a hosszú történetet. Az első 40 év, ugye az, ami a kommunista diktatúra idejének a korszaka, tehát a Rákosi és a Kádár rendszernek a korszakában játszódott le. Arra az időszakra az irodalom autonómiájáért való küzdelem volt a jellemző. Az utóbbi 30 évben pedig a szabadság körülményeinek a lehető legjobb kihasználása. Az első időszakban azt nézték a szerkesztők és a szerzők, hogy meddig lehet elmenni, ugye, tehát, hogy milyen falakba ütköznek, hol lehet még a szabadságot megőrizni az irodalom által, kivívni és megőrizni. Az utóbbi időben pedig az irodalomnak a helykeresése, a funkcióváltása nyomta rá a bélyegét az utolsó 3 évtizedre. A mai időszakban, amikor a vizuális kultúra, illetve a digitalizáció az, hát elég jelentős szerepet játszik az emberek figyelmének a lekötésében, a szabadidejük eltöltésében. Ebben a korszakban egy irodalmi folyóiratnak leginkább az lehet a feladata, hogy az olvasót elidőzésre szoktassa. Ugye olyan hosszú és elmélyült szövegeket közlünk, amit nem lehet gyors pásztázó olvasással elolvasni. A költemények, de akár az értekező próza is, vagy egy-egy novella arra ösztönzi az olvasót, hogy elgondolkozzon. Talán ez az olvasás szokásának vagy kultúrájának fenntartása szempontjából ez a a legfontosabb funkciónk, ami pedig a nyilvánosságban betöltött szerepét illeti a lapnak, arra pedig talán azt mondanám, hogy egy olyan korszakban, amikor kapuőrök hiány, tulajdonképpen mindenki azt hiszi magáról, hogy mindenhez ért és mindenhez hozzászólhat, és egyformán értékes a véleménye. Egy ilyen korszakban betölti a lap azt a funkciót, ami a szelekcióval, a minőség elvének a megőrzésével, vagy mondjuk a kritikák révén az igazságos bírálatnak, az igazságos és arányos bírálatnak a fenntartásával kapcsolatos. Tehát egy ilyen gyorsan áramló és felszínességre szoktató világban a minőségnek az elve az most is perdöntő.
Mondhatjuk azt is, hogy nem csak minőséget, hanem ugye magát a kultúrát is képviseli ez a lap a mai felgyorsult világban.
Hát ez így van, ugye nem csak az irodalmi kultúrát, hanem a társadalomtudományét, vagy a kultúra legkülönbözőbb területét is. Ugye közlünk olyan tanulmányokat, olyan írásokat, amelyek a színházzal kapcsolatos, a filmmel kapcsolatos, egyéb művészeti ágakkal kapcsolatos. Valóban a kultúra szóban eleve benne van az, hogy megőrizni valamit úgy, hogy közben az embereket nyitottá tenni annak befogadására, és ezt a funkciót én azt hiszem, hogy jól betölti a lap. Az országosan jegyzett folyóiratok közé tartozunk. Szokták mondani, hogy benne vagyunk az első ötben.
Voltak egyébként mélypontjai ezzel alatt a 70 év alatt a lapnak?
Azt lehet mondani, hogy az első néhány év az tulajdonképpen mélypont volt. Erről bárki meggyőződhet, aki megnézi a digitális archívumunkat, az arcanum.hu felületen 1950-től gyakorlatilag minden lapszám elektronikusan elérhető, így lehet benne keresni, kutatni, tehát ez a keresést és kutató munkát nagy mértékben elősegíti. És hát, hogyha ezekbe a lapszámokba belenéz az ember, akkor hát látszik, hogy a agitáció, a propaganda mennyire megszállta akkor az irodalmi műfajokat, és nem sok lehetőséget hagyott az alkotói kreativitásra. De ez idővel változott, és az 50-es, főleg aztán a 60-as években mondhatnám, hogy nagyon nagy minőségi átalakuláson ment át a lap, de hát azért szorongattatások közepette. Ma is lesz egy olyan előadás, ami a irodalmi folyóiratok és a hatalom viszonyáról, a szerkesztők, szerzők és a politikai hatalom viszonyáról szól majd. Standejszki Éva történész fog erről beszélni. Előre lehet tudni ugye azt, amit sejthető, hogy ahogy az 50-es, 60-as, 70-es évek, és még bizonyos mértékig a 80-as évek is, az sok hányattatást hozott a szerkesztők számára. Ami a legújabb korszakunkat illeti, tehát a rendszerváltás utáni időszakot, akkor nyilván az a meghatározó, hogy mennyire tud, mondjuk így, hogy a kapitalista viszonyok között mennyire tud egy ilyen nem haszonérdekelt vállalkozás megmaradni, tehát a finanszírozásnak a kérdése az ugye évről évre nehéz kérdés, hogy tud fönnmaradni úgy egy újság, hogy csak közművelődési funkciót tölt be.
És van egyébként még ma 2019-ben létjogosultsága az írott sajtónak?
Én azt hiszem, hogy van, bár persze a napi lapok és a heti lapok esetében a digitalizáció az nagyon megváltoztatta az olvasási szokásokat, az újságokhoz való viszony az alapvetően ugye úgy határozódik meg, hogy minden átkerült az internetre, és ott lehet olvasni, és ennek nagyon sok előnye van. Az Alföld szempontjából is, hiszen a hozzáférést a laptartalmaihoz, akár a múltban, akár a jelenben, ez nagy mértékben megkönnyíti. Ugyanakkor mi print pártiak vagyunk, tehát néhány évvel ezelőtt, amikor a szerkesztőség átalakult, akkor szó volt arról, hogy ne legyen nyomtatott változata. De mi kitartunk mellette, mert az a tapasztalatunk, hogy a mi olvasóink szeretik kézbe venni, igénylik a könyvformátumot is. Például az egyetemisták szívesen jegyzetelnek a lapszélre, olyan hosszú szövegeket adunk közre, amit talán jobb, hogyha füzet, illetve könyvformában olvasnak az olvasóink. És hát van a dolognak egy másik aspektusa is, ez a digitális archívumoknak a sorsa. Keveset tudunk még arról, hogy a digitalizáció mennyire időtálló. Vagyis, hogyha ma archiválnak valamit, az vajon mennyi ideig fog fönnmaradni. A könyvtörténelemből viszont tudjuk, hogy ha a 16. században nyomtattak mondjuk 100 példányban egy könyvet, akkor abból jó esetben most van egy fél tucat, vagyis nem enyészettel teljesen. Tehát lehet, hogy a késő jövőben az Alföldről azért fognak majd tudni, mert megtalálják ezeket a könyveket vagy füzeteket. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a print változat az variálható az online változattal. Van nekünk is online változatunk, de az elsősorban az ajánlókat és a híreket, valamint az archívumot nyújtja az olvasók számára.
És hogyan tovább? Van-e valamilyen koncepció jövőre nézve?
Már akkor, amikor 2016-ban a szerkesztőség az én vezetésemmel újjá alakult, már akkor igyekeztünk egy új koncepció alapján dolgozni, szellősebbé tenni a lapot, ami azt jelenti, hogy olvasóbarát közlemény eredményeket is megjelentettünk, ezek körében igen népszerűek az interjúk, például írókkal, költőkkel készült interjúk, kerekasztal beszélgetések egy-egy téma körül. Nagyon lényegesek a tematikus számok, amik egy-egy kérdést, mint amilyen a gyerekirodalom, az összeomlás, az ember és az állat viszonya, most majd decemberben a határnak a kérdése, ezt több szempontból, társadalomtudományi, tudományközi és művészeti szempontból is körüljárja. Tehát ez az elmélyülésnek fontos eleme. Közlünk ezen kívül például útirajzokat is, és olyan eszéket, amik nem kemény tudományos szövegek. Ezzel megpróbáljuk a közönségünket bővíteni.
Ha már szóba került a határ, mit kell tudnunk erről a pályázatról?
A Határ című pályázatot azt idén tavasszal írtuk ki, augusztus 31-i határidővel. Hát tulajdonképpen ez a hívó szó, ez egy laza megkötést jelentett a témát tekintve. A határ az ugye, tehát lehet asszociálni rá a 30 évvel ezelőtti rendszerváltásra, a vasfüggöny leomlására, de lehet másra is, tehát a bennünk, illetve a köztünk lévő határok meglétére, illetve újjáépítésére, vagy újjáépülésére is. Tehát vannak jó és rossz határok, amik az életünket befolyásolják. Azaz, hogy eléggé szabad kezet adtunk a szerzőknek, akik szépirodalmi, illetve értekező prózai kategóriában pályázhattak. Több mint 1500 pályamű érkezett be, amit hát nagy nehézségek árán sikerült elbírálni, és az interneten már ugye 2 héttel ezelőtt megjelent az eredmény. A mai napon pedig átadjuk a díjazottaknak a díjakat. Ez egy elég rangos pályázat, összességében 1.300.000 forint összdíjazású, úgyhogy ez mindenképpen azt gondolom jó hírét viszi a folyóiratnak is, és Debrecennek is.
És mit kell tudni az ehhez kapcsolódó konferenciáról?
A mai konferencián előadások, kerekasztal beszélgetés és felolvasóest is szerepel a díjátadás mellett. A két előadás, ahogy már említettem, Standejszki Éva történészasszony a folyóiratok és a hatalom viszonyáról fog beszélni, az önkényuralom, tehát a Rákosi és a Kádár rendszer idején. Imre László professzor úr, aki régi alföldes szerző és hosszú ideig szerkesztője is volt a lapnak, jelenleg pedig a alapítványunk főkurátora, ő a folyóiratról személyes távlatból fog beszélni, hiszen ő hosszú ideje, gyakorlatilag a 60-as évek közepe óta részese a lap működésének szerzőként, illetve szerkesztőként. A kerekasztal beszélgetés alkalmával pedig rangos folyóirattársak, mint amilyen a pécsi Jelenkor, szegedi Tiszatáj, vagy testvérvárosunk a kecskeméti Forrás folyóirata. Ezeknek a lapoknak a főszerkesztői fognak arról beszélni, hogy milyen a folyóiratok jelene, és hogy mit gondolnak a folyóiratoknak a jövőjéről. És végül a felolvasó est alkalmával díjazottaink, illetve az Alföldhöz igen közel álló munkatársaink fognak szép irodalmi műveikből felolvasni.
Az eszé és tanulmány kategóriában harmadik helyezett Balogh Gergőt kérdezem, mit lehet róla tudni?
Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója egyébként Egerben az Eszterházy Károly Egyetemen oktatok, az irodalomtudományi tanszéken. Alapvetően modern magyar irodalommal szoktam foglalkozni, és igen, hosszú, nagy múltra tekint vissza a kapcsolatom, legalábbis az én rövidke pályám viszonyában az Alföld folyóirattal. Voltam Alföld stúdiós, ami az Alföldnek egy tehetséggondozó műhelye, és évek óta rendszeresen publikálok a labban, tehát így egy ilyen szorosabb munkakapcsolat irányította most erre a pályázatra is a figyelmemet, és rendszeresen szoktam, ugye, mint mondtam, publikálni a folyóiratban.
És honnan indultál? Honnan indult az egész karrier és az egész szenvedély az írás iránt?
Bennanics Gábor tanár úr hallgatója voltam még Egerben, én ott végeztem a magyar alapszakot el. Egy TDK projekt keretében kezdtem tudományos szövegírással foglalkozni, aztán utána csináltam még egy TDK-t, majd az ELTE Irodalmi és Kultúratudományi Képzésén folytattam a tanulmányaimat, ahol tovább folytattam a publikációt, kritikákat írtam, jellemzően nem szép irodalmi művekről, hanem inkább szakszövegekről, tehát én szakkritikákat írtam, és egyre inkább elmélyedtem ebben a világban, ami után evidensnek tűnt az, hogy majd a doktori képzésen folytathatom az elmélyülést.
Honnan hallottál a Határ című pályázatról?
A Határ pályázatról a Facebookról értesültem. Mindig követni szoktam az Alföldnek a különböző megjelenéseit, a folyóirat prezentációit. Láttam aztán utána a Kulter portálon is, tehát az összes létező felületen, ahol ebbe bele lehetett botlani, bele is botlottam, és már akkor nagyon örültem ennek a témának, mert éppen volt egy olyan tanulmányom, vagy egy olyan formálódó anyagom, amivel úgy éreztem, hogy ehhez a témához hozzá tudok majd szólni.
És mivel pályáztál a Határ pályázatra?
A pályázatra egy Ady Endréről írt tanulmányra jelentkeztem. Ez a tanulmány elsősorban arról szól, hogy a Adi Hendre költészetében a különböző időviszonyok, azok miként alakulnak. Ugye Adiról jellemzően él ez a kép a szövegképzeletünkben, hogy ő ugye az a költő, aki a haladásba vetett feltétlen hit, és ő egyfajta messiásként is tekint magára, ugye a Váltesz szerepbe lehelyezkedik, és a többi, és a többi. Ugyanakkor kevésbé szoktunk, pontosan emiatt a nagyon erőteljesen rögzült kép miatt figyelni arra az oldalára az ő költészetének, ami éppen ennek ellentmond. Tehát éppen arról van szó, hogy az ő költészetében, legalábbis én a tanulmányomban emellett érvelek, van egy nagyon-nagyon meghatározó vonulat, ami éppen azt mutatja be, hogy ez a messianizmus lehetetlen, éppen a jövőt mutatja folyamatosan lehetetlenként, és azért, mert a versekből egy olyasfajta történelem szemlélet bontakozik ki, amely szerint a múltnak sokkal erősebb a meghatározó ereje a jövő és a jelen tekintetében, mint bármilyen fajta történelmi haladásnak az esetleges lehetőségé.
És mekkora terjedelmű lett ez a pályamunka?
A pályamunka épp hogy belefért a terjedelmi korlátok közé, tehát 30 ezer leütés volt felső határként megadva, a pályamunkám 29 ezer valamennyi, tehát hogy betűre pontosan ki lett számolva, hogy éppen beleférjen.
Milyen érzés ez a harmadik helyezés?
Fantasztikus érzés. Nyilván mindig jó bármilyen fajta elismerésben részesülni, ugyanakkor az Alföld folyóiratnál az a szerencsés helyzet áll elő, hogy a szerkesztők egytől egyik a szakma legkiválóbb képviselői közé tartoznak Magyarországon, a saját pályájukon meghatározó életművel bírnak, és hát ennél fogva rendkívül megtisztelő az, hogy éppen egy ilyen szakértő zsűriből álló gárda díjazásra méltónak ítéli az ember pályaművét.
És a megtiszteltetés mellett lehet ebből profitálni.
A dolognak van egy anyagi vonzata is, tehát profitálni nyilvánvalóan az igen bőkezű pénzjutalomból lehet, elsősorban egy anyagi értelemben. Ugyanakkor nyilván a pályázatra való jelentkezés, a pályamű publikálása és a dobogóra való felkerülés az valami éppen a magas színvonalú, a pályázat magas színvonala miatt, a zsűri hozzáértése miatt egy komoly presztízsel jár, igen. Tehát szakmai presztízsel.
És hogy jelenik majd meg ez a applikáció?
Az Alföld decemberi számában fogják közé tenni a nyertes pályaműveket, és azokat a pályaműveket, amelyekről a szerkesztőség úgy gondolta, hogy ugyan nem fértek fel a díjazottak közé, de olyan értéket és olyan színvonalat képviselnek, ami miatt mindenképpen megjelenésre méltók.
Milyen műveket publikáltál már?
Tavaly megjelent egy könyvem Karinthy Frigyesről. Egyébként, ahogy mondtam, a magyar irodalmi modernséggel foglalkozom elsősorban. Az utóbbi időben az irodalmi modernségnek és a társadalmi modernitásnak a kapcsolatát vizsgálom. Tehát ez azt jelenti, hogy például élénken érdeklődök, és ebben a témában publikáltam is például a magyar modernség oktatás történeti beágyazottsága iránt, vagy publikáltam éppen az Alföldben egy tanulmányt a cenzúráról, ment a két világháború közötti magyarországi cenzurális viszonyokról, akkor foglalkoztam Babicsnak a Fortit Simó című verse kapcsán kirobbant botrányával, jogi megközelítésben, tehát javarészt a modernség fontos szerzői adják ezeknek a munkáknak az orientációs pontját, ugyanakkor igyekszem kitágítani a róluk való beszédet.
És hogyan tovább vannak-e tervek a jövőre nézve?
A közeli terveim közé tartozik, hogy befejezzem a disszertációmat. Azzal még rengeteg munka lesz, tehát ez javarészt mindent lefoglal, viszont a legközelebbi terveim közé tartozik, hogy befejezzek egy irodalmi paródiáról szóló tanulmányt, ami egy paródiáról írott korábbi tanulmányomnak lenne a folytatása vagy tovább gondolása.
Balogh Gergőt, a határpályázat harmadik helyezettjét hallották.